amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ügyváltala. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan ülik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk bogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszott a szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyvállalatás. Úr, szenteljük előtt a igazságot a te ügyét igazság. Olyan hálás vagyok, hogy Isten igéje az ember élet minden területére ad tiszta, világos útmutatást. Az ember szeret kétértelműen, félreérthetően beszélni, viselkedni, nem világos álláspontot képviselni. Olyan hálás a szívem, hogy aki a Szentírást olvassa, annak egészen világos útmutatást ad az ige, az emberi élet minden területére. Ha bármilyen épületben legyen az oktatási, szociális vagy közintézmény, bármilyen épületbe bemegyünk, mindig találhatunk ott egy házi rendet. A házi rend az, ami annak a háznak a rendje, amely viselkedési normát, beszédi normát mutat, amit be kell tartani, amihez igazítani kell az életünket, az ott töltött időt. A Szentírás is beszél egyfajta házi rendről, de ez nem korlátozódik egy-egy épületre, egy-egy intézményre. Ez nem a templomi, a gyülekezeti házi rend, hanem az élet, a keresztény élet házi rendje. Mert a hívő ember nem akárhogyan él, és a hívő ember nem akárhogyan élhet. Nem maga alakítja az élet szabályait, nem a maga lelkiismerete alapján határozza meg, hogy hogyan él, hogyan viszonyul Istenhez, az emberhez. A hívő ember Isten útmutatása szerint él. Mindenhol vannak szabályok. Ha kilépünk az utcára, abban a pillanatban sok-sok talán íratlan vagy író szabályban találkozunk. Emlékszem, amikor vezető tanultam, még be sem indítottam az autót, már az oktatóm szabályokkal tömte a fejemet. Mit kell csinálni? Talán azok, akik nem olyan régen vizsgáztak, tudják. De amikor beülnek az autóval, először is megnézik, hogy hogyan illeszkedik a kéz a kormányhoz, belenéznek a tükörbe, hogy mindent jól látnak, és aztán elősorolni. Sok-sok rend, sok-sok szabály. És nyilván az oktató nem azért mondta, hogy kukacoskodjon. Nyilván az oktató nem azért mondta ezt, hogy mindenbe belekössön, hanem éppen azért, mert ezekkel a szabályokkal, ezekkel a rendekkel lehet, hogy biztonságosan közlekedni. Az Isten szava is ezért íródott. Amikor azt olvasjuk, és éppen ezt olvasjuk a lekcióban is, hogy mi a nagy parancsolat, mi az első parancsolat, a legfontosabb, ha lehet így fogalmazni, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat, mondja Jézus, akkor nem véletlenül íródott ez meg. Mert az az ember, akinek a szívében és életében ez az első és nagy parancsolat, az teljesen másképp fog majd viszonyulni. Minden lesz. Minden lesz. Nyilván nem a hívő, nem fog útmutatása szerint élni. Nem fogja
van elrejtett életről szól. Ha megnézzük a harmadik fejezetet, így kezdődik ez a fejezet címe, a Krisztusban elrejtett élet. Hogy hogyan élünk a Krisztusban hívő ember. Annak az embernek az életrendje ez, aki már elvette Istentől a Krisztusban felkínált kegyelmet, és most már ez szerint akarja berendezni az egész életét. Ahogy olvassuk, szintén ebben a levélben, amiképpen vettétek a Krisztus Jézus az Urat, aképpen járjátok ő benne. Ez egy aktív dolog. Aktívan járni, aktívan hinni, mert hinni Istenben az nem csupán azt jelenti, hogy én hiszek Istenben, ő van valahol a távolban, én meg itt vagyok, és tulajdonképpen jól meg vagyunk egymással, én hiszek ő benne, ő tudja, hogy én vagyok, és aztán kész. A hívő élet sokkal mélyebb. A hívő élet az azt jelenti, hogy járni ő benne, járni ő benne, járni ő által. Talán a testvéreknek a könyökén jön ki, de sokszor házasság példát szoktam hozni, hogy milyen Krisztussal járni. A szerelem, és majd itt ki fogok érni, hiszen a családról is beszél vállalkozhoz. A szerelem, a házasság az nem az, hogy a feleségem van a szobám egyik sarkába, én meg a másik sarkába, ő tudja, hogy én vagyok, én tudom, hogy ő van, aztán egy papír összetett bennünket. A házasság nem ilyen. A házasság, hogy én, ő vele, ő én velem. Egymás van, én van. Egymás gondolataiban, egymás érzelmében, mert szeretjük egymást, mert ragaszkodunk hozzá, és a hit ilyen. Az Istenbe vetett hit ilyen. Nem egy általános hit, hogy persze, hát hogy ne. Drága testvérek, nem akarok benneteket elkeseríteni, hogy megdöbbentek, de a Biblia arról is beszél, nem annyira keresétek meg, még az ördögök is hisznek. Nem egy nagy plusz hinni. A kérdés az, hogy járunk-e ő benne, és járunk-e ő benne? Ez a kérdés. És ezért van az, amit leír, ez a házirend, hogy mi a házirend? Hogy én komolyan veszem az ő szavát. Aképpen járjatok ő benne. Aki nem vette a Krisztus Jézus, az nem is járhat ő benne. Azonban aki már vette a Krisztus Jézus, az most már nem, az most már az Úr akarata szerint akar élni, az ő ízlése szerint rendezkedni, de nem a maga gondolatai szerint jár kell, hanem az Istenhez igazítja az életét. Mondja a magyar közmondás, hogy ahány ház, annyi féle szokás. Talán jól ismerik ezt. Minden háznak megvan a maga házirendje. Talán lehet sokféle ilyen házirendet mondani. Vannak olyan lakások, ahová csak úgy lehet bemenni, hogyha az ember nem veszi a cipőjét. Aztán valahol beengednek. Én bevallom őszintén, igyekszem mindenhol levenni a cipőmet, ezzel is megtisztelve a háziasszonyt, hogy nem adott neki munkát. Nehogy az, hogy a lelkészben itt jár munkát adott. Vannak rendek. Vannak az életben, a házassággal rendek. És ez úgy van, hogy volt. Mert minden háznak megvan a maga rendje, házi rendje. Nos, drága gyülekezet, kedves testvérek, az Isten népének, az Isten családjának is megvan a maga külön házi rendje. Azokra érvényes ez tehát, akik már bele tartoznak az Atyának, a Krisztus nélkül szerzett családjába. Úgy is lehet mondani, hogy a keresztény ember életének a rendje. Ez egy életrend. Ahogy szoktuk mondani, a Krisztussal való járás az egy életmód, az egy életstílus. Az nem lehet tanulni, nem lehet utánozni. Ez egy életmód. Mert a keresztény életnek is van egy bizonyos rendje. Isten akarja, hogy rend legyen a keresztény ember életében. Mégpedig, ha jól megfigyeljük ezt a felsorolást, azt látjuk, hogy az ember életek nem csak egy bizonyos részét érinti, ez az Isten élet, hanem az egészét. Ez mindennel hatása van. Igen, drága testvérek, és hol kezdi vállalkosod? A legszűkebb közösségben. Azt mondja, én asszonyok, ti férfiak. A legszűkebb családi körben kezdi ezt a rendet. Mert drága testvérek, és ez tényleg így van, ha nincs nincsen rend a házasságban, és aztán ez az apró pici sejt kihat az egész társadalomra, és nincsen rend ebben a társadalomban. Én nem akarok kárálni, éppen tegnapi napon mentem látogatni, és valakivel arról beszélgettünk, hogy a fejedbe kellene rendet rakni. És ez mindig így van. Hogy mai olyan világot élünk, ahol a fejedben nincsen rend. De tudjátok, miért nincs rend a fejedben? Ezt az igen mondja. Mert nincs rend a szívben. Nincs rend a szívben. És ez a szív és fejez hatással van egymásra. De kevés az, ha valaki csak a fejedben akar rendet rakni. Az embernek a szívében kell. A keresztény ember életének, tehát még területéről van egy szó, ebben az ige szakaszban, ebben a részben, ez pedig a következő, a család, a munkahely, az egyház és a világ. Nem lehet az életnek csak egy-egy részén keresztények lenni. Nem lehet azt megtenni, hogy például a családban való életemet Krisztus uralma alatt élem, de a világban valót már nem. Vagy az egyházban követem Krisztust, komoly hívő ember vagyok a templomban, az imaházban, az Isten tiszteleten. Krisztus szerint járok itt, a falakon belül, aztán a munkahelyemen eltitkolom, hogy nem hozzátartozom. Ilyen nincs. De valaki vagy teljesen Jézusé, vagy egyáltalán nem Jézusé. Ahogy egy házasság is. Vagy teljesen a feleségem, én vagyok is az enyém, vagy pedig nem lehet a feleség mellett a szerepét tartani, bár a magyar törvények erre nem térnek ki, nem lehet. Vagy a teljes szívem az övét, és az ő szívem az enyém, vagy együttműködésem. Igen. Vagy átadja a Krisztusban való hit, és a belőle fakadó magatartás az egész életemet, minden területét, vagy ha nem, akkor a megmaradt területeken is képmutatássá válik az ő követéssel. Ezért van így szinte egy lélegzett vétel alatt felsorolva a család élet, a munkaadói és munkavállalói viszony, az egyházban való élet és a világban szemben tanúsított magatartás rendje, mint a keresztény ember életének a rendje a maga egységében, összefüggésében és osztozhatóságában. Nem lehet osztozkodni, mint hogy a szerelemben sem lehet osztozkodni, úgy a hívő életben sem lehet. Mert Isten nagyon határozottan azt mondja, hogy vagy az első megy az enyém, vagy sem. Isten nem elégszik meg a második, ötödik, tizedik, vagy századik helyen. Isten nem ilyen Isten. Ő azt mondja, vagy az egész életed az enyém, és vágysz arra, hogy én vezesselek, vagy nem tudnak téged vezetni. És nyilván, drága feleségek és férjek, hát nem ilyen igényel léptetek rá a házassággal. Vagy teljesen az enyém, és én az övé, vagy nem. Hát ki az, aki így lép rá egy házassággal, osztozik a szívén, osztozik a szerelmén, osztozik a házasságát. Melyik az a házas ember? Persze, mai világban már aztán mindent el lehet mondani, de induljunk ki abból a normális helyzetből, hogy rend van a szívben és rend van a fejben. Ki az, aki úgy akar belelépni egy házasságba, hogy osztoznak a senki. Mert a házasság is, a feleség is, és a férj is ilyen kizárólagosságban kérnek. És Isten is ilyen kizárólagosságot kér. Hát ha a feleségem vagy a férjem ilyen kizárólagosságban, ilyen igényen lő be a házasságban, hát mennyivel inkább az Isten is. Isten is ebben a kapcsolatban, ebben az ember-atya kapcsolatban. Mert Isten is azt mondja, hogy én nem akarok osztozni. Én szeretném, hogy az egész életem az enyém lenne, és én a tiéd. Igen, kedves testvérek, ezért ezek a tennetek, amik itt vannak, vagy mindent Jézus Krisztus adtát, vagy semmit. És akkor egy nagy képmutatás lesz minden. Akkor van lenne a keresztény ember életében, ha annak minden területén egyformán érvényesek az Úrnak való engedelmesség. mint a sorba kapcsolt karácsonyfa égők. Hát tudom, hogy most már a legújabb technika az nem ilyen, de én emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor mindig úgy oltottuk el a karácsonyfa izzót, hogy csak az egyik égőt ki kellett tekerni. Emlékszünk rá, hogy tessék. Ma már nem ilyen az izzó, de gyerekkoromban ilyen volt. Mindig édesanyám, vagy édesapám, mikor picikék voltunk, kitekerte, és aztán tudtuk, hogy nem ég az az izzó. Igen, kedves testvérek, ez azt jelenti, ha valahol kiég egy izzó, megszakad az áram, az egész tüzérben megomlik a rend, a többi égő sem világít. Nem lehet például azt mondani, hogy valakinek a család élete vonalán vannak bajok, egyébként azonban minden rendben van, mert ha baj van a család életben, akkor élete többi területén is van egy csomó rendetlenség. Csak talán még nem derült ki annyira, mint a legszűkebb körben, otthon. Mert otthon derül ki a leghamarabb minden. Ha baj van, otthon látják azt a leghamarabb. Feleségem is azonnal látja, hogy ha valami probléma van, akkor ez azonnal érzékel. Annyira érezzük már egymást, és talán így van a ti házasságokban is, hogy azonnal, már amikor beléptek az ajtón, már talán az asszony, vagy a fél látja azt, hogy nem úgy hívsz el. Azt olvasod az igében, amiképpen vettétek a Krisztus Jézus az Urat, aképpen nyelvettek ő benne. Ő benne járni, az ő útjai járni, az ő útmutatása szerint járni. Vagy így jár valaki, de akkor élete minden területén ezen az úton jár. A családban épp úgy, mint a világban, a munkahelyén épp úgy, mint az egyház életben, a gyülekezetben. Vagy pedig hamis úton jár, mert egyszerre két úton jár. És ilyen is van. Ezt is meg tudja tenni az ember, hogy egyszerre két úton jár. Lehet rá, hogy esetleg az emberi értelem az hihetetlen, hogy minden képes. Emberek tudnak két úton járni. Illés is azt mondja, hogy mennyi sántikátok még két felé. Lehet erre is, meg arra is. Lehet így mit szenteni, meg lehet úgy mit szenteni. De kedves testvérek, vegyétek komolyan az Isten szavát. Azt olvashatjuk az igében, példabeszédek könyvében, aki állandó két úton jár, egyszerre is. Vajon nem ezért van ez a sok botrács a mi életünkben? Mert életünk különböző területén, különböző utakon járunk, illetve akarunk járni, de nem sikerül. Most ezért figyelmeztet Isten igéje, hogy aki vette a Krisztust, annak a számára mindenütt, otthon, gyülekezetben, világban, munkahelyen, csak egy út van. Csak az, amelyre Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Tehát mindenek előtt az egységes életrendben figyelmeztet az Isten igéje. Amikor elkezdi részletezni az apostol a keresztény házéletet, az a nagyszerű benne, hogy nem veszel az apró részletezéseken, hanem a fő irányelveket mutatja meg. Fő irányelveket a házasságban, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, a világban egyaránt. Nem sokat magyaráz Isten igéje, hanem rögtön rátapít életünk gyenge pontjára, éppen oda, ahol a forrás szokott lenni. Családi élet ennyinek a leírásában. Először a házastársak egymáshoz való viszonyáról szól, és az asszonyról kezdik. Kezdhetem volna itt van a férfi, akkor az asszonyról kezdik. És drága testvérek, sokszor kritikálok esküvőkön erről, mert vannak férfiak, akik mindig csak a mondat első felét hallják meg. Mit mond Pál apostol? Ti asszonyok, engedelmeskedjetek, mint férjetek. Azt hiszik a férfiak, hogy csak idáig szól ez a mondat. Pedig van folytatása. Az asszonyokhoz szól. Sok mindent mondhatna, hogy miként viselkedik az asszony a férjével szemben, de nagyon jellemző, hogy csak egyetlen egyet mond, az asszony engedelmeskedjék az Urának. És nyilván itt az önérzetes asszonyok, vagy hogyha idegen szóval szeretném ezt kifejezni, feminista asszonyok, azonnal föllázadnak és azt mondják, mi az, hogy engedelmeskedjek az Úrnak? Nem, annak ennek. És még legyük egonálja. Ennek. A ne. Neki talán ennek nem. Nyilván azért, mert ez az asszonynak a gyenge pontja. Ez az, amire különösen vigyáznia kell. Amire külön is föl kell hívni a figyelmét. Nem társadalmi szabály ez a Bibliában, hogy az az, hogy engedelmeskedik a férjnek, hanem isteni rend. A Krisztus komolyan vevő asszony vegye komolyan az Isten rendjét, és azt, hogy a férje feje a feleségének. Az Isten rendjében való beleilleszkedésről, vagy az Isten rendelkezése ellen való föllázadásról van szó, hogyha nem engedelmeskedik. Az, hogy a ti asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen úgy az Úrban. Lehet, hogy a világ ízlése szerint másképpen illik, ez mindig attól függ, hogy milyen világot élünk. Sőt, nagy valószínű is, hogy nem akarnak engedelmeskedni, de rögtön folytatódik a házirend, teljesen elválaszthatatlanul, összetartozva, figyeljetek, drága férfiak! Ti, akik sokszor csak a mondat első felét halljátok meg, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiknek, a feleségeteket! Bocsánat, a feleségeteket! Olyan ez a két vers, egyszer olvastam egy példát, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Olyan ez a két vers, mint a gótikus templomban a csúcsi egyik híve, meg a másik híve. Egymás felé hajolnak, egymást tartják, egymást kiegészítik. Egyik sem lehet meg a másik nélkül. Csak ott lehet megkívánni az asszonytól az engedelmességet, ahol a férj szereti, igazán szereti a feleségét, és viszont. Mennyivel könnyebb lenne a házas élet, hogyha ez ott lenne. Ott lenne ez az hív. Hogyha a házasság nem egy oldalú lenne, baj abban szokott lenni, hogy hiányzik az egyik. Például az engedelmesség, de megköveteli a másikat, a szeretetet, vagy hiányzik a gyöngyét szeretet az egyikből, de elválik az engedelmességet a másikból. Nos, a kettő együtt teljes, együtt lehetséges, és egymást tartják ezeket. Így vétek. Az egyik hiányzik, hiába követelőzik a másik. A Isten igéje külön is szükségesen tárgya arra figyelmezteti a férfiakat, hogy szeressék a feleségüket, akkor bizonyára azért van ez, mert mi férfiak vagy nem szeretjük eléggé, vagy nem szeretjük igazán a feleségünket. Azzal a szóval fejezi ki itt Isten igéje a szeretetet, amivel az Isten szeretetét jelzi az Új Szövetség, az agapéva. Már ez a nem mindegy. Ezért nagyon jó mindig megnézni, hogy mit mond pontosan a szereteti szöveg, mert mi, a mi szeretetünk az tulajdonképpen nem tesz különbséget, pedig a görög három szeretetről beszél. Beszél az emberi szeretetről, a fileóról, beszél az isteni szeretetről, az agapéról, és beszél az eroszról, az éroszról, arról a testi szeretetről, ami a testben mutatkozik meg. Háromfajta szeretet szerelem van. És itt vállalkosan, szándékosan ezt a szót használja, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Isten szeret benneteket, azzal a szeretettel, azzal az agapé szeretettel, és mennyire nem ilyenek vagyunk rá a testének. Mert azzal az isteni szeretettel, teljes elfogadással tudnánk szeretni a feleségünket, akkor annak a hitvesnek, annak a drága feleségnek, asszonynak nem lenne nehéz engedelmességben járni. Mert akkor nem egymásnak fognak engedelmeskedni, hanem az Istennek. Mert a férfi is tényleg tud hajolni, az asszony is meg tud hajolni az Isten előtt. És együtt hajolnak. Nem arról van szó, drága testvérek, nem egy ilyen hierarchia, hogy az asszony hajoljon meg a férje előtt, aztán a férj meg az Isten előtt. Nem erről van szó. Ebben az igében arról a teljes egységről, oszthatatlanságról van szó, hogy az ember, a férfi és a nő együtt hajtanak érted az Úr előtt. Nem egy hierarchiában, hanem egység, oszthatatlan egység, és együtt borulnak be az Isten előtt. Mert egymást úgy szeretik, ahogy Isten szeretné őket. Igen, ezzel az agapéj szóval akarja érzékeltetni Pál, hogy ti férfiak, azzal a szóval figyeljetek, drága férfiak, hogyha nehezen tudjátok szeretni a feleségeteket, akkor ajánlom nektek, hogy olvassátok el az 1 Korintus 13-at. Mert ott erről a szóról, erről az agapé szóról van szó. Hadd idézem. Tehát ezzel a szeretettel
ami mindent elfedez, mindent remél, mindent elkül, amely nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem cselekszik éktelenül, nem rúgja fel a gonoszt, amely nem irigykedik, nem kérkedik, amely soha el nem fogy. Azzal a szeretettel, drága férfiak, tudjátok így szeretni a feleségeket. Mert látom, hogy évek, évtizedek után hogy fogja ez a szeretet. Hogy az én családomban, édesanyám, édesapám között is hogyan fogyott el ez a szeretet 8-10 év után. És látok embereket elhidegülni egymástól, mert elfogy ez az emberi szeretet, ígérek el, elfogy, elhidegül. Ahogy múltkor a házasság vasárnapján utaltam erre, hogy vannak házasságok, egyszer hallottam egy idős házaspárnak, hogy minden másik az idő tart össze. Drága testvérek, az isteni szeretet az ennyi. Ahol Isten a forrása a szeretetnek, ott mindig a férfi tud erőt meríteni Istentől, és Istentől fog is kapni. És bizonyára azért kell erre figyelmeztetni a férfit, mert hajlandó nem ilyen szeretettel szeretni a feleségét, hanem szenvedélyesen, erotikusan, csak emberi módon, hangulat szerint, vagyis nem az Úrban. Hát itt mindenki tud szeretni. Nézzétek meg! Hogyan csalják férfiak a feleségüket fűvel fával. Elnézést kérek, persze az asszony is igen. Fűvel fával sem. És minden ezt sugalja. Ezt értsétek volna. Nem kell végignézni mind az 5000 vagy 6000, már nem tudom, hol tart a barátok kész. Hát ott már mindenki végignézni mindenki. Hát nem ezt sugalja mindenki. Elég egy epizódot megnézni, és aztán várunk 20-at, és teljes mindenkinek más lesz a éppen a szemetője. Mert ez álmosabb. Mert mással költözik össze. Hát nem ez van, mint rá. Ez van. Ezért nem nézzétek, fogjátok gyermekeket. Mennyire más a szeretet. Az isteni szeretet. Mert ebben a módon már mindenki tud szeretni. De Isten milyen szeretetet van. Az Isten ez az agapé szeretet. Ez az emberi szeretet, ez nem is szeretet, hanem ösztön. Ami az állatban is megvan ilyen módon. A vérnek a szeretet ez elsősorban. Kimutatták ezt, láthatod, drága testvérek, orvosok beszélnek erről. Hogy a szerelemnek van egy olyan hormon fokozása, hatása, ami megjelenik a vérnek. Ez az emberi szeretet. És nem másról beszél. Pál apostol másik szeretetről beszél. Azt jelenti, hogy szeretek téged, mert jó dolog szeretni téged, több lesz az életem által, én az emberi szeretem, hogy szebb vagy gazdagabb, hogy boldogabb. Szenvedélyesen szeretek, mert szép vagy, fiatal vagy. Sőt, lehet ezt a szeretetet, ezt a szenvedélyt egy kicsit kultúrán is. És akkor így van, hogy szeretek és kérlek, hogy te is szeress engem. Szeretném, ha szeretném, megismerjük ezt a gyönyörűséget, el sem ezt a napot. Szeretném. Fogjuk össze, szeress engem, tegyük össze az életünket, szépítsük meg kölcsönösen egymás életét azáltal, hogy a bennünk levő képességeket egymás örömére használva a másik fél rendezésére bocsátjuk. De ez még mindig nem az, amiről igényben szó van. Itt arról van szó, hogy szeretnek, mert kell neked az én szeretetem, mert árva boldogtalan a szegény vagy a szeretet nélkül, mert kell neked, hogy valaki szeressen minket. Ez annak a szónak a tartalma, ami itt használ az apostol, amit azt mondja, ti férfiak, szeressétek a feleségeket. Ez a szeretet nincsen meg benne. Nem tudjuk kitermelni magunkból. Ez nem valahol egy rejtett tartalék, és aztán majd előbb otthonjuk. Ez nincs benne az emberben. Ez a szeretet csak Istenben van. Sőt, Isten maga a szeretet. Itt van ez az ige. ez a János leveléből Isten szeretet. Nincs elírva, nem Isten a szeretet, János levelében mint van. Isten szeretet. Isten egyenlő a szeretettel. Ő szeretet. Emlékszem, amikor fiatalabb voltam, hogy olvastam ezt az igét, azt hittem, hogy nyomta hiba. Hogy két hét kellett volna végére tenni. Isten szeretet. Isten szeretet. Isten a legtökéletesebb szeretet. Az a gyengét szeretet, mivel szeretett minket. Igen. Na ez a szeretet nincsen nekem. És ezért, amikor a szívemre, szívünkre helyeződött, hogy mit tegyük ide, amit ma hétről hétre foglalkozik a gyülekezet, akkor ez, mindig ezzel szembesíteni, hogy Isten szeretet, hogy sose felejtsétek ezt el. Hogy sose felejtsétek el, hogy Isten szeretet. Lehet, hogy sok mindenben csalódni fogtok, lehet, hogy rengeteg kudarc ér majd benneteket, lehet, hogy a szeretet elfogy, ami körülvesz benneteket, bennünket, a világban, de higgyétek el. Isten szeretet. És sosem felejtsük el. Nem parancsolja a szeretetet, hanem árasztja. Tehát így szeretni csak az Istennek belül lehet. Aki ebben a körben van benne, és ebben a körben be lehet lépni bármikor, ez nem kirekesztő kör. A gyülekezet sosem rekeszt ki senkit. Ide bárki jöhet. Alkohol problémákkal küzdő, lehet házasságkörül parázna, lehet gyilkos, ide bárki jöhet. Mert az Isten szava az ő életét is meg tudja változtatni. Mindenkiét, az Isten szeretete ki tudja szeretni abból a bűnből, azokból a dolgokból, amiben van az ember. Higgyétek el, az emberi szeretet kevés ember. Kevés. Nem fogom tudni szeretni embernek másikat abból a bűnből, azokból a dolgokból. Ti férfiak, megérzik ám a feleségetek, hogy ti így szeretitek őket. Megérzik. Higgyétek el. Amikor ti belőletek, levetítettem ebben a gyülekezetben már egy Isten tiszteletet évekkel ezelőtt, akkor még művelődési házban tartottuk az Isten tiszteletet. Egy csodálatos bizonságtétel, amikor egy alkoholista ember, alkohol problémákkal küzdő ember tönkretette a feleség és a gyermekei életét, elmehetsz dövöse, hogy Isten magához hívta, hitre jutott, megváltozott az életet, elakadott az alkohol, hogy megszabadult tőle, és amikor hazament két hét után dömösre, amikor belépett az ajtón, amikor a felesége meglátta a konyhából a férjét, azonnal látta, hogy ez az ember más. Mert ilyen a krisztusi szeretet, higgyétek el. Ilyen. Még semmit nem mondott az a férfi, de az asszony már látta, és ezt elmondja, hogy az más volt. Hogy egy más férjet kaptam, egy más férfit kaptam akkor, egy más férfit a szeretet. Megérzik ám, kedves férfiak, megérzik a ti feleségetek, hogy ti hogy szeretitek őt. Hozzáfűzni még a szeretetre való értelmez ezt is, hogy ne legyetek irányok. Keserű kedvek, hogy mogorvák, egy másik fordítás, egy új fordítás, így mondja, mogorvák. Keserűek van. Az eredeti szó értelmét próbáltam itt megérteni, körülbelül így akartam viszont, hogy férfiak, ne engedjétek, hogy a feleségetek megszokották, unották, a feleségeteknek megszokották, unották bármi egy számotokat, aki szeret. Ne szokjon hozzá a feleségetek, mindig újra és újra. A szeretetet mutassátok, amit is kaptok az Istentől. Ne legyetek irányok, keserű kedvűek. A házastársak rendje után jön a szülők és gyermekek rendje. Megint a leggyengébb pontjára tapint rá az igen, hogy ti gyermekek szót fogadjatok az szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Megint nem csak úgy magában álló jó tanács, ez egy etikai parancs. Itt van az egyik íve, hogy ti gyermekek, engedelmeskedjetek a ti szüleiteknek. Drága testvérek, én bevallom őszintén, hogy nagyon engedetlen voltam az édesanyámmal szemben. Nagyon engedetlen. És utólag kellett rájönnöm arra, hogy édesanyám jót akart. Nem mindent hogy tudod következetes lenni, ezt így látom azért felnőtt fejleden, édesanyám, hogy mit akarsz. És ott van az egyik híja, hogy ti gyermekek engedelmeskedjetek, hogy ti szüleiteknek ez mindig, ez kedves az én van. Itt van az egyik híve, de mindjárt ott van a másik híve is, mielőtt elkezdenétek csak ezt a mondatot hallani, kedves szülő, kedves édesapák, édesanyák, nem csak önmagában áll ez a mondat, hanem ott van, hogy az Úr szavát megfogadó szülők érvényesítsék gyermekeikkel szemben, azt az Isteni rendet, hogy a gyermekeik fogadják a közös szavukat. És ez nem úgy áll egy oldalként, hanem ott van, drága testvérek, hogy édesapák, édesanyák, ne bosszantsátok a gyermekeiteket, hogy kétségben elessenek, vagy bátortalanok, vagy várjanak. Itt van a másik. Nem lehet egyiket kiátszani a másikkal szemben, hanem ez a kettő együtt kedves az Isten előtt. Ahogy a feleségek engedelmeskedik az Úrnak, a férjüknek jut az Úrnak, ez egy oldal. Az az ember, az a férj, aki csak ezt hangsúlyozza, hogy defektes a házasság. Ahol mind a kettő együtt, ott ez áldás. És a gyermek nevelésben is. Ha mindig csak szülők azt mondják, hogy engedelmeskedjetek kedves gyermekeim, ha mindig csak ezt hangsúlyozzátok, akkor ott nem lesz áldás. Mert csak ott lesz áldás, kedves testvérek, hogyha ti apát nem bosszantjátok a gyermekeiteket. Igen, ez így önmagában nem áll, kedves testvérek. Csak kettő, és ez kedves az Úrnak. Tudni, hogy nem minden szülőjárni szófogadás kedves az Úrnak. Lehet, hogy kedves a szülőnek, mert hát a gyermek mindent megvesz neki, mint egy jól idomított kiskutya, úgy táncol, ugrál, ahogyan a gazdája fütyelt meg, elnézést a képért, de látod családokat így élni, így nevelni. Nem a szülői önkények való kiszolgáltatottságot érti itt az ige, mert ilyen szófogadás is van, de ez nem kedves a szülőnek. A szülők, amikor szófogadást kívánnak a gyermektől, gondoljátok meg, hogy kedves-e az Úrnak az a szavatok, aminek a megfogadását érintek a gyermek részéről. Ezért is van rögtön a folytatás az előbbi figyelmeztetésnek, hogy mi apák. Ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségben essenek, hogy bátortalanokká nem vagyok. Megint ugyanúgy tartozik össze a gyermeki szófogadás kötelessége és a szülői bölcsessége, mint a gótikában az két mű, amely együtt adja meg a szükséges egyensúlyi helyzetet. Annak a szónak, amelyeket bosszantással fordít a magyar Biblián, ilyen értelme is van, hogy felhizgatni, ingerelni, másik fordítás ezt, hogy ne ingereljétek a gyermekeiteket. Gondoljunk csak a szülő idegességére, amit áthat a gyermek, ami áthat a gyermekre is, vagy a szülő titkos bűneire, amit a gyermek vagy ismer, mert nagyon világosan lát és van mindent, nem tudják a gyermekek, ezt a pszichológusok mondják, hogy a legjobb pszichológusok a gyermekek. Ők azonnal mindent megéreznek. A mi gyermekeink is, hogyha esetleg valami nézeteltérés támad, nagyon-nagyon ritkán, de ha támad a feleségünk is közben, azonnal megérzik a gyermekeink. Azonnal megérzik. Hogy kétségbenessenek, hogy elmebátortalanok. A kétségbeesés azt jelenti, hogy valamilyen hasonlás támad a gyerek. Valamiféle kettősség jön létre, elveszti a kedvét, a bátorságát az élethez, az élet problémáihoz. Mert nem azt látja a szülők, hogy meg lehet oldani a problémát, hanem azt látja, hogy elvárnak. És szerintem a gyermekeknek majd miért ezt az utat fogja választani. Majd a gyermekeknek miért az alkoholhoz fog múlni, az a droghoz, meg a kábítószerhez, meg a nőkhöz, meg a férfiakhoz, mert ezt látják. Megnyugodott a lelke. Sok ilyen elnyugodott élek, kisebbségi komplexusokkal küzdő élet fered abból a hibából, ami ellen figyelmeztet az igényt. Hogy apát, ne ingereljétek, ne bosszantsátok a gyermekeiteket, hogy kétségben essenek, hogy el nem átoltanak. Drága gyülekezet, elmondott az idő, már nincsen időnk a gyülekezetiremről és a világiremről beszélni. Ha ezt megfogadjátok, ez a ti legszűkebb. gyerekek sejtetekben, családi életben rendeződik, akkor rendez majd a gyülekezet életben is, rendez majd a munkában is, a gyümányban is. Higgyétek el. Ez a keresztény házilag. És vajon igazán ez a rendje a mi házasságunknak is? Tegyük fel a kérdést. Vajon ez szerint a krisztusi házirend szerint éljük az életünket? Ez szerint a krisztusi házirend szerint éljük ebben a világban a családban, a munkahelyben, a gyülekezet?